8000 tonna súlyú gépet szállít a Szovjetunió a Dunai Vasmű hideg hengerművének. Vasárnap rendezik a szántó versenyek országos döntőjét. A régi gépeket most cserélik ki korszerű szovjet automatákra. Az új technikának győznie kell, ez a társadalom igénye. Huszepej, pekingi tudósítónk riportja.
Így írt a Népszabadság 1961. augusztus 26-án, aznap, amikor Niklasburg Lászlót kivégezték. Az utolsó halálos ítélettel záruló 56-os perben végezték ki, ahogyan harcos társai nevezték a zsidó Lacit, az egyik legnagyobb budapesti felkelőközpont, a Barostéri felkelőcsoport vezetőjét. Niklasburg 1924-ben Budapesten született, édesapját korán elveszítette. 1944-ben munkaszolgálatra hurcolták, ahonnan sikerült megszöknie, így a háború végéig bujkálnia kellett, miközben édesanyja és három bátyja életét vesztette a Bergen-Belseni lágerben. Az egygyermekes édesapa Niklasburg László a háború után műszerészként dolgozott. Többszörös sztahanovista élmunkás volt, 1953-ban belépett a kommunista pártba. 1950-től 1956. augusztusáig vallomása szerint civilként dolgozott az államvédelmi hatóságnál. A munkahelyén mindenki hithű kommunistaként ismerte, ám mégis ő lett később az egyik legnagyobb fővárosi fegyveres csoport vezetője. Az október 23-ai tüntetésekben nem vett részt, a későbbi napokban csatlakozott a Barostéri csoporthoz. A Barostéri csoport lényegében spontán, önszerveződő módon jött létre, más forradalmi központoktól függetlenül intézkedett. Igazoltattak, rendőröket és katonákat fegyvereztek le. Niklasburgnak rendkívüli tekintélye volt a Barostéren, a vallomások szerint az 56-os felkelő parancsnokok többségével ellentétben kemény kézzel irányította társait, akik ezt elfogadták. Erélyes fellépése hozzájárult a törvényes rend fenntartásához, a fosztogatások, önkényeskedések megakadályozásához. A Barostérre látogató Solymosi János alezredes, ezredparancsnok így vélekedett Niklasburg Lászlóról.
A Barostéri sokkal fegyelmezettebb társaság volt, mint a Korvinközi. Mintha ügyesebb lett volna Niklasburg, mint a Korvinköziek vezetői. Nekem úgy tűnt.
Egyfajta összekötő szerepet játszott az egymástól elszigetelten működő forradalmi csoportok között. Fegyvereket szerzett, gyakran járt tárgyalni a különböző nemzetőrségi egységek vezetőihez, még Király Béla főparancsnokhoz is. November 4-én a már-már szabályos katonai alakulattá formált csoport egy rövid időre felvette a harcot a szovjet páncélosokkal, de miután szembesült a sokszoros túlerővel, Niklasburg felkelő társaival együtt a Péterfi Sándor utcai kórházba húzódott vissza. Itt segítette az önkéntes mentőszolgálat munkáját, miközben maga is megsebesült. A kórházban bekapcsolódott az Angyal István vezette politikai ellenállásba, ahol a radikálisabb követelések mellett foglalt állást. Felépülése után családja kérésére Bécsbe szökött, de a menekült létben csalódva rövidesen hazatért. 1956. decemberében egy feljelentés nyomán a karhatalmisták rövid időre őrizetbe vették, majd hamarosan szabadon engedték. Miután azonban nem volt hajlandó együttműködni az állambiztonsági szervekkel és információkat átadni a forradalmárokról, 1957. februárjában újra letartóztatták. Egy évvel később, 1958. március 27-én jogerősen életfogytiglantartó börtönre ítélték. 1959. novemberében azonban a belügyminisztérium pótnyomozást rendelt el a Barostéri csoport ügyében, és Niklasburg László ügyét is perújítással új eljárás alá vonták. A herceg Benjamin és társai per nyolcadrendű vádlottjaként a legfelsőbb bíróság Borbély János vezette külön tanácsa, szervezkedés vezetésének vádjával bűnösnek találta, és a fellebezés lehetősége nélkül halálra ítélte. Az utolsó szó jogán elmondott beszédében kertelés nélkül úgy fogalmazott.
Ez az eljárás olyannak tűnik előttem, mint a középkori boszorkányperek. A nyomozóhatósága halálomat akarja.